Itthon Erdélyben.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Gyergyó-tekerőpatakra kalózoljuk Önöket. A falu közigazgatásilag Gyergyó újfaluhoz tartozik. Hozzá legközelebb eső város Gyergyó-Szentmiklós, tőle 3 kilométerre délre fekszik. Első írásos adat 1569-ből származik a faluról, amikor Tekerev patak néven említik. A település a nevét a rajta átfolyó patakról kapta, amely nevéhez híven hol itt, hol ott bukkan fel. A patak tulajdonképpen az alsó és felső visszafolyó patak egyesüléséből keletkezett. Az itt élők sokszor küzdenek ivóvízhiánnyal, mivel a patak száraz időben elapad, és kutatásni itt nem lehet. Korábbi 1568-ban épült kápolnáját a törökök 1661-ben elpusztították, a helyette épített pedig 1724-ig állt fenn. Temploma 1734-ben épült, miután plébániája 1724-ben önálló lett. 1801-ben a falu harmadával együtt leégett, majd 1838-ra újjáépítették, és keresztelő Szent János tiszteletére szentelték. Amúgy 1883-ban és 1900-ban is tűzvész pusztított a településen. Határában egy kis Szent Róza kápolna épült 1760-ban, melyet az 1602-es évi pestis áldozatainak emlékére a Gáborfiak emeltettek. Nevezetessége a Siposkő oldalában felfedezett sugóbarlang. Már a 19. században ismerték a cseppkőbarlangot, ahol állítólag aranyat is találtak. A gyakori látogatók cseppköveit letördelték.
Tekerőpatakon mindig azzal dicsekedtünk, hogy először sízni tanulnak, meg a gyermek is azután tanulnak menni.
Jelenlegi tevékenység a sportban elég nehezen működik.
Az iskolánk neve Tarisznyás Márton 1991 óta.
Nem nagyon van ember. Kevés van, elmentek.
Széna betakarítása, ilyesmire oda jó volna, de sokszor még oda se lehet kapni embert.
Én meg vagyok mindennel elégedve.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Gyergyó remetei fúvós zenekar muzsikál. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Bonár János vagyok, nyugdíjas tanár, Tekerőpatakon 2013 óta dolgozok, matematikát, informatikát tanítottam. Azelőtt 70-től 74-ig Bánkfalván, 74-től 78-ig Csíkszentgyörgyön, és Bánkfalván voltam igazgató 4 éven keresztül. Utána hazakerültem, és 80-tól megint 10 évig 90-ig igazgató voltam Tekerőpatakon.
Hol volt könnyebb igazgatónak lenni? A távolban, vagy itthon a szülőfaluban?
Az igazság az, hogy annak idején nagyon tartózkodtam. Legelőször párttag kellett legyek. Volt egy Ilyés László tanfigyelő annak idején, és azzal biztatott, hogy ne izgasd magad, mert az igazgatónak nem kell dolgozni, csak munkát kell adni másoknak, hogy dolgozzanak.
Matematikát tanított, hát ez sem olyan mindenki által kedvelt tantárgy, vagy igen, tanártól függ, hogy mennyire tudjuk megszerettetni a matematikát?
Főleg 90 után jöttem rá, hogy mennyire fontos, hogy közelebb kerülj a gyerekek lelkéhez. Annak idején a szigorúságommal megköveteltem, és akkor gyümölcsöző volt, mert odahaza is fenyítették a szülők, én is elég szigorú voltam, biztos a tanítványom, ha haják, eszükbe jutok. Na de rájöttem 90 után, hogy ami a legfontosabb, meg kell szeretetni, és ha tényleg megszeretik a gyerekek, akkor órán is figyelnek, odahaza is többet dolgoznak, sokkal eredményesebb a munka is.
Ma mindenfele azt hallom, hogy fogyóban van a gyerekanyag, és akik vannak, sem olyanok, mint régebben. Annak idején sok volt a gyerek, amikor igazgató volt itt Gyergyótekerőpatakon? Voltak párhuzamos osztályok is? Vagy akkor is nagyjából ez volt a helyzet?
Az igazság az, hogy most nagyon szemléletes leszek, ha azt mondom, hogy mi mikor születtünk, a legnépesebb osztályok voltunk, úgyhogy 46-48-an voltunk abban a korosztályban. Mikor 8-at jártuk, akkor párhuzamos osztályok is voltak. Hazakerültem 78-ban, akkor is volt egy-két párhuzamos osztály, úgyhogy fokozatosan csökkentek. Úgyhogy most már hihetetlen olyan osztály is van, hogy most Tekerőpatakon 7-8 gyermek van egy osztályban.
Az igazgató úrnak az életébe hogy jött be a sport? Mert ha beütjük a nevét a keresőbe, akkor nagyon sok sport eredményt ad ki.
Tekerőpatakon mindig azzal dicsekedtünk, hogy először sízni tanulnak, meg a gyermek, és azután tanulnak menni. A sízésnek híve voltam, és egyik verseny alkalmával a csiki barátaim biztattak, hogy te nagyon ügyes vagy. Elhittem, és azután 2000 után, mint veterán atléta, annyira eredményes voltam, hogy van vagy 30 országos címen, atléta bajnok vagyok legalább 4 versenyszámban, részt vettem már Európa bajnokságon is. Az eredmények jöttek, és így kedvem volt. Ami a legfontosabb volt a biztatáson kívül, hogy addig keményen gazdálkodtam, és utána gazdálkodást lennebb hagytam, úgy éreztem, hogy a mozgásra továbbra is szükség van, és ezt most a sporttal pótoltam.
Hol lehet edzeni? Vagy mikor?
Az aszfalton szaladok. Esténként, éjszakánként. Igaz, mióta most eltörött a lábam, azóta már ezt nem gyakorolom.
Melyik eredményére a legbüszkébb?
A legeredményesebb a Balkán-bajnokságok, azok a legértékesebbek, de mindegyik tetszett. Voltak olyan futások, amikor úgy éreztem, hogy még tudnák tovább szaladni, talán azokra emlékszek a legszívesebben vissza. De ami a legértékesebb, azok a Balkán-bajnoki eredmények.
A volt tanítványok ilyenkor ön mellett vannak, amikor bajnokságra megy, sport eredményt ér el? Úgy visszajeleznek, hogy tanár úr jól csinálja, önnel vagyunk.
Annak idején visszamegyek egy jó pár évre, olyan 10 évre, akkor még a tanítványaim is együtt szaladtunk, versenyeztünk, bevontam a versenyekbe, mozgósítottam. De most az utóbbi időben kimegyek a mezőbe, talán csak én sízek, alig látok más síző gyerekeket. A sportiskolás tanulók, akiket Gyulai Béla edző tanított, és van világbajnoka is már, ezek is, azok, akik eredményesek voltak az utóbbi időben, azok is elfordultak a sízéstől, úgyhogy most már kevesebben gyakorolják.
A családban a fia, Molnár Attila is sikereket ér el, de nem a sportban, hanem ő fotoművész. Ő nem kacsingatott a sport fele?
Hát annak idején ő is sízett gyerekkorában, de azután inkább én is fotóztam. Már Bánkfalván is fotókört vezettem, hazajöttem, akkor is folytattam, bevontam a gyerekeket annak idején. Ő is onnan kapta a szeretetet. Utána úgy érezte, hogy ez most már hivatása, doktorált is ebből, és most egy Erdély Fotográfiai Múzeumért egyesületet alapítottunk, én is tagja vagyok, 2007-ben. Akkor hoztam létre én is a Prótekerőpatak egyesületet, melynek pontosan ez volt a célja, a versenyek szervezése, és főleg a veterán sportba mozgósítani, benevezni a kollégákat. Nem beszélve az egyesület keretében pingpong bajnokságokat is szerveztünk, teniszt is. Pingpong bajnokságot szerveztünk vagy 15 alkalommal is. Nagyon híresek voltak a sísportba szervezett Prótekerőpatak kupáink, idáig 14 alkalommal. Ebben Zsolték is keményen a falu is besegített ezeknek a versenynek a szervezésében. Tavaly télen is egy méteres havat legalább 3-4 traktorral letapostunk, utána elolvadt. Nem könnyű az utóbbi időben a tél miatt is egyre, talán ezek is befolyásolnak, egyre kevesebb gyerek sízik Tekerőpatakon.
Nem gondoltak arra, hogy abból a temérdek fotóból, amit készített ön is, vagy esetleg a fia Attila, egy állandó kiállítást rendezni. Bizonyára nagyon sok olyan képet is találhatunk, amit ma már nem tudnánk lefényképezni itt a településen vagy a környéken.
Az igazság az, hogy mikor fotoművészként emlegetik, akkor ő kutatónak nevezi magát. Neki rengeteg felhalmozott anyaga van, és ritka fotói. Úgyhogy legtöbb alkalommal épp ezekből nyitott kiállítást, és a célja az, hogy ezeket mind összegyűjtse egy fotomúzeum keretébe. Vannak már támogatók, megyei tanács is támogatja, és kemény pályázatai voltak, ígérete is van, hogy ezt az álmát egyszer egy fotomúzeumot meg is tud alapítani.
Igazgató úr, hogy érzi, a közösség elismeri a munkásságát, amit elért igazgatóként, a közösségi munkában, vagy esetleg a sportban?
Van egy ezüstcsopárdiam, azok, akik erre felfigyeltek, épp azért tüntettek ki, hogy az iskolai tevékenységem mellett is iskolán kívüli tevékenységet folytattam a faluban, ezeket a tevékenységeket tovább szorgalmazta. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetséget tüntetett ki ezzel a díjjal 2015-ben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kolumbán Csilla vagyok, Tekerőpatakon tanítom és lakok, vallást és földrajzot, és az iskolánk neve Tarisznyás Márton 1991 óta. 2011. szeptember 1-től Újfalvi Elekes Vencel iskolához csatoltak.
Miért kevés lett a gyerek létszám, vagy miért ez az összevonás?
Nem értük el a 200 tanulók létszámát, és ezért összecsatoltak kicsit sajnálatos módon.
Milyen osztályok tanulnak itt a Tarisznyás Márton általános iskolánál? Van előkészítő osztálytól 8-ig, vagy vannak hiányzó osztályok is?
Igen, előkészítő osztálytól 8. osztályig, és osztályonként úgy 12-13 tanulóval.
Párhuzamos osztályok nincsenek?
Régen voltak, de most sajnos nincsenek.
Kimondottan csak tekerőpataki gyerekek járnak ide, vagy valahonnan beszállítanak?
Kienfalváról kapunk egy néhány tanulót 5-8 osztályba.
A tanári közösség az mennyire állandó? Vagy szeptemberben mindig arra ébrednek, hogy ezen a katedrán sincsen munkatárs, azon sincsen, vagy cserélődnek? Mi a helyzet itt önöknél?
Sajnos nem állandó a tanári közösségünk. Eléggé változnak a pedagógusaink. Azért vannak olyan pedagógusaink, akik itt vannak 10 éve az iskolánknál, de olyanok is vannak, akik 1-2 éve, és nem biztos, hogy itt is maradnak.
A tanárok közül és a tanítók közül mindenki címzetes? Vagy vannak olyanok is, akik címzetesek, de nem itt ebben az iskolában?
A tanáraink közül nagy részük címzetes. A tanítók közül 2 nem címzetes, a többiek mind címzetesek, igen.
Van-e arra példa, hogy egy tanár több iskolában is tanít, és akkor így nehéz megoldani az órarendet, bonyodalmak alakulnak ki emiatt, hogy ingáznia kell több iskola között?
Rajzot, vagy zenét, vagy kémiát, fizikát mind több iskolában is tanítanak.
Akkor hogy lehet megoldani például, hogyha van ilyen iskolán kívül tevékenységre igény, hogy még az is beleférjen a programjukba? Vagy ezek a tanárok, akik több iskolába tanítanak, azok amúgy is ingáznának?
Igen, ők ingáznak, és ami iskolán kívül tevékenység, hát ami mindenkire vonatkozik, akkor megoldja mindenki, hogy ott legyen. Ami inkább a falura, az legtöbbször hiányukban történik ez a tevékenység.
És érdekes, hogy ilyen körülmények között tanítanak, de mégis szép eredményeket tudnak elérni a gyerekekkel.
Igen, vannak szép eredményeink. Most legutóbb a Csak tiszta forrásból egy 4. kislányunk jutott tovább a megyein, és most az országosra készült, de azelőtt mesevetélkedőkre, helyesírási versenyen, ügyesen szerepelnek matematika versenyen a gyerekeink.
Jönnek ők is ötlettel, hogy szeretnénk menni, vagy a szaktanár kell küldje őket?
Általában a tanárok biztatják, de nekik is vannak néha ötleteik, vagy vannak megismétlődő versenyek, és akkor szólnak, hogy szeretnének olimpiákra például.
A gyermekműsor mikrofonjával itt jártunk, amikor a termésnapot ünnepelték. Ez már egy hagyományá vált itt a Tarisznyás Márton általános iskolánál, de hasonló események vannak-e, amit úgy tanárok, diákok nagy szeretettel készülnek rá, mert ez valahogy így a tekerőpatakiakhoz nőtt?
Utólag a gólyabál volt, amit az Újfalvi iskolával közösen szerveztünk az ötödikes gyerekek részére. Szervezők a nyolcadik osztályosok voltak, és a kis gólyák pedig az ötödikesek. Aztán beneveztünk újra egy betlehemes nemzetközi versenyre. Azon kívül pásztorjátékok vannak, advent folyamán szálláskeres a Szent Család, rórátékon elég szép számba járnak a falu lakói. Aztán farsang temetés, farsangi műsor, március 15-ére emlékezünk meg diákjainkkal, osztályok szereplése, gyerekpassióval minden évben, az énekkarunk szerepel ünnepek alkalmával, falubúcsún, vannak tevékenységek, hál' Istennek.
Kolumbán Csilla tanárnő mindig kéznél van, hogyha szükség van rá. Mennyire 24 órás ez a munkája? Vagy azért néha fel lehet szusszanni ebből a tanításból, a tanügyi dolgokból?
Persze azért fel lehet szusszanni, hát merítkeznem is kell, igen, töltekeznem, de amit teszek, mindent szívesen teszek. Utóbb nem is említettem, az idősek világnapját ünnepeltük, és azt is már évek óta, és olyan szépen aktívan részt vesznek a diákjaink is. Mindig műsort készítünk az időseknek, meghívókat, és Szent Mise keretén belül megünnepeljük, majd utána az ünnepi része következik a műsor része.
És arról sem ejtettünk még szót, hogy gyönyörű szép az iskolájuk. Én, ahogy meg tudom ítélni, eléggé felszerelt. Valamire szükségük van-e? Vagy ha igen, akkor a tanárok vagy a tanítók pótolják a szemléltető eszközöket, vagy azokat a tárgyakat, ami elengedhetetlen az oktatáshoz.
Felszereltség szempontjából tényleg nem panaszkodhatunk, mert amire szükségünk van, azt megkapjuk, az megvan, viszont tanuló létszám az egyre kevesebb. Város felszippantja, fiatalok nem vállalnak elég gyereket, vagy kivándorolnak, és ez bizony mindennapi problémánk.
Távolabbra is elviszik a gyereket, mint Gyergyószent Miklós?
Legközelebb ide Gyergyószent Miklóson, nincs tudomásom arról, hogy máshová is elvinnék. Majd nyolcadik után, aztán igen.
Milyen iskolákat céloznak meg?
Az ügyesebb tanulóink a Salomon Ernő liceumba szeretnének bejutni minden évbe, valamint a Batthyány liceumot is bejelölik. Aztán van eset, amikor a tanítóképzők fele irányulnak, van, amikor a Majláth Gusztáv Károly gyulafehérvári szakliceumban, a tavaly egy tanulónk Vásárhelyre a zeneiskolában iratkozott be sikeresen.
Egyetemet is végeznek?
Igen, persze. Elég szép számban.
Ezek a diákok visszatérnek majd egyetem elvégzése után, vagy próbálgatják a szárnyaikat majd külföldön, vagy ott, ahol éppen elvégezték az egyetemet?
Kevesen jönnek vissza a falunkba sajnos. Sokan külföldön próbálkoznak, mások pedig nagyobb városokban, de ide a faluba kevesen jönnek haza.
Milyen jövő vár akkor a falura, hogyha így szivárognak el az emberek?
Lehet, hogy túl pessimista vagyok, de azt mondom, hogy az előregedés jellemző a falunkra már most, és hogy 10 év múlva, ha csak sokan vissza nem térnének, akik elmentek, itt kamatoztatnák azt, amit megtapasztaltak külföldön, és ha visszajönnének, annak nagyon-nagyon örülnénk.
Kanta Zsolt, tekerőpataki lakós, 1972. március 21-én születtem. Gyergyószé Miklóson.
És a sportegyesületnek az alelnöke jelen pillanatban.
Igen, sikerült 6 évvel ezelőtt rendbeszedni egy kicsit a sportklub, ugye felszámolódott volt, és mi elkezdtük újraindítani. 6 évvel ezelőtt megválasztottak sport alelnöké. Azóta összeszedtük a területeket, pályáztunk egy kisebb pályázatot, amivel sikerült a 2 kisebb síugrósáncot felújítani. Jelenlegi tevékenység a sportban elég nehezen működik, mivel nagyon sok papírmunkával jár. Rendezvényeket is szerveztünk, nyári versenyeket, télen persze sífutó, síugró, sílesiklás és szánkó versenyek voltak. Nyáron cross, kápolna futás, ilyen kisebb, de nem tudtuk már megszervezni, mert egyik, hogy a polgármesteri hivatal is nem nagyon támogat. Ki kell adni cégnek ahhoz, hogy versenyt tudjunk szervezni, és így nagyon nehéz a megszervezés.
A tekerőpatakiak, vagy itt a környékbeliek mennyire élnek egészségesen, úgy kérdezem, mennyire részesítik előnybe a sportot?
Régebb gyerekkel teli volt a mező, most már a sport úgymond a kihaló félbe van, úgy látom, mert nem nagyon szeretnek a fiatalok kimozdulni, szerintem nem azért, hogy fáznak, de ezt hozta ez az új telefonrendszer, az új számítógéprendszer, inkább ülnek a gépek előtt, a telefonok előtt, ott síznek, ott a mai nap lehet sízni, lehet ugorni, lehet bármit csinálni. Tényleg kiártam a tavaly télen is sízni, nagyon kevés gyerek van kinn a mezőn. Régen teli volt szánkóssal, sízővel, nagyon sok pályák voltak, most már manapság kimész, egy-két gyermeket látsz sízni, azt annyi.
Antal Zsolt sífutó is, és 6 alkalommal részt vett téli olimpiai játékokon is. Gondolom, hogy ilyenkor a szíve fáj, hogy mennyi élményben volt részem, hová eljutottam, és akkor lámos bizonyára jobbak a lehetőségek, vagy több a lehetőség, és ezek a gyerekek mégsem használják ki.
Én voltam, mint sportoló 4 olimpián, 94-ben Lillehammerbe, 98-ban Nagano-ba, 2002-ben Salt Lake City-be, ahol 30 kilométeres távon 25. helyezést értem el, és utána Torinóba. Torinóba is az 50 kilométeren, aki látta, az szerintem örült, hogy 15 kilométeren keresztül vezettem a mezőnyt. Utána részt vettem még 2 olimpián, egyiket román színekben, mint másodedző és vaxos. Ez Vancouverben volt, és a következő már átálltam ugyanígy edzőként és vaxosként a magyar csapatba. 5 évig a magyar válogatott csapattal voltam biatlonnal, és ott részt vettem Szocsiba. Hát én nagyon sokat próbáltam gyerekeknek mesélni a sportról, hogy is néz ki, hogy mennyi munkával jár, meg minden, próbáltam velük foglalkozni egy kicsit, de manapság tényleg nagyon nehéz.
Mikor ilyenekről mesél, hogy ide jutottam, oda jutottam, ezekkel a nagy nevekkel találkozom, ez sem mozgatja meg a fiatalokat, hogy kezdjek el én is sportolni, hát itt a lehetőség karnyújtásnyira, talán egyszer én is eljutok, és olyan nagy nevekkel, akivel csak a televízióban találkozunk, kéz a kézben ott fogunk egymás mellett ülni, vagy sízni. Nem motiválja ez sem a mai gyereket?
Nem motiválja, nem tudom, hogy miért, például az én gyerekeim is a tavaly hagyták abba, a sífutók voltak ők is, és taszigáltam én is eléggé, mondtam, hogy menjetek, ők tévéből lássák, mondták, apa, ugye milyen jó volt, hogy te idáig eljutottál, milyen sok helyre jártál, na de ahogy meséltem, mondtam, hogy nagyon sok munkával jár, és próbáljátok meg ti is ezt csinálni, de valahogy nem vonzott annyira. Nehéz, hideg van, fáznak, hát én is eleget fáztam, de azért csináltam.
Milyenek voltak a lehetőségek a felkészüléshez? Én úgy látom, hogy még most is sokkal most tovább, mint mondjuk egy külföldinek.
Hát igazából a felkészülések az én időmben sokkal nehezebb volt, mint jelenleg, mert például az én időmben nem voltak sípálya verőgépek. Mi tapostuk le a félméteres havakot, azon kellett edzünk, viszont külföldön már nagyon jó gépekkel rendelkeztek. A mai időben már egy pár évvel visszamenőleg a tél 90% a külföldön történik. Tehát versenyekre, edzőtáborozás már megkezdik október derekán, és nagyon jó pályákon mindig csak a legjobb kondíciókban tudnak edzeni és felkészülni.
Milyen nagy nevekkel sikerült találkozni, és ha nem baráti, de ilyen haveri kapcsolatba is kerülni?
Például én a sífutóként síztem, hát nagyon tetszett nekem Biordali, Smirnov, voltak még nagy nevek, olaszok, Dicenta, Giorgio, még rengeteg nevet tudnék sorolni. Volt olyan, hogy együtt szaunáztunk, nagyon közelről egymást láttuk. Jó érzés volt köztük lenni.
Annyi szép élményben van rész
része és sikerben. Sosem gondolt arra, hogy nekem nem volt olyan gyerekkorom, mint a másik gyereknek. Vagy az, hogy elért idáig, és Antal Zsolt neve az most már egy brand, akkor ez úgy kárpótolja az embert.
Az ember sose tudja, hogy hová fog kiukadni, mint sportoló. Én eléggé próbáltam, hogy maradjak a sportban, de a család itthon, én messze, nehéz lett volna az, hogy ennyire szétszórt legyen a család, és nagyon nincs is megfizetve. Az, hogy az ember a sportban maradjon, és el tudja látni a családot, elég jó fizetés kell kapjon viszont. Elég sok utazás volt, és fele a pénznek oda ment utazásokra. Nem nagyon értem meg, hogy ott maradjak.
Akkor most a sport nincs az életében? Vagy csak ilyen keftelés szintjén?
Most már csak nézegetem, és néha-néha én is a síléceket felkötöm a lábamra. Szereztem most már turalécet, inkább most már turázni megyek el, vagy egyszer lesíklani, amikor úgy van kedve a családnak, meg kollégáknak, inkább ők is azt ott válasszák. Mivel hogy a sportból úgy lassan kezdtem kimaradni, ugye megvoltak a szüleimnek a területek. Most 8 éve, amiután abba hagytam én az igazi sportot, átértem a gazdálkodásra.
Hát elég meredek váltás volt, gondolom.
Igen, meredek váltás volt. Persze még mellette úgy próbáltam csinálni a sportot is, meg ugye téli időszakokban román csapattal, meg a magyar csapattal is utána el voltam méve. Meg tudták itthon oldani a gazdálkodás részét. De most már akkorába fokoztunk bele, hogy most már úgy döntöttem, hogy jobb, hogyha itthon maradok, és ezt csináljuk.
Most mekkora az állatállomány?
Most jelenleg 35 fős tehenészet, tejtermeléssel foglalkozom. A tejet a 2 tejautomatába és a Kárpát-Emil részére termelem.
Mennyire automatizált az egész tejtermelés, vagy látástól Mikulásig ott kell lenni az állatokkal?
Nagyjából azért próbáltuk automatizálni, amit lehetett. Még mindig fejlesztjük a farmot, hogy minél könnyebb legyen gépekkel. Persze a fejés az gépi fejés, de más a takarmányozás, az persze géppel történik. Próbáltuk, hogy emberi erőt kevésbé igényeljen.
Tejkontroll alatt vannak az állatok?
Igen, persze. Mindent, amit lehetett, azt ott úgy csináltuk, hogy megérje, és ahogy követeli az ápia.
Amit itt látunk, ezt saját erőből sikerült létrehozni, vagy kihasználja a pályázási lehetőségeket is?
Eleinte pályáztam egy 1500 eurós évi pályázatot, az 5 évig tartott. Én úgy gondolom, hogy amit lehet megfogni pályázásokat, meg kell fogni, most is pályáztam ezzel a proekonomikával. Más pályázatom nem volt, de az ilyen kisebb pályázatokra, amit felérek, azt ott próbálom, mert az nagy segítség jelenleg, és ezzel próbáljuk fejleszteni a farmot.
Bővítésben gondolkodik, vagy esetleg hús marhatenyésztéssel is?
Igen, épp most gondolkoztam, hogy ezt az állatállományt meghagyom a tejtermelésre, és most neki fogtam építkezni, és remélem, hogy őszre be fogok tudni állítani egy pár darab húsmarhát.
A gyerekek ott vannak az apuval az istálóban? Érdeklőnek az állattenyésztés iránt? Mert mondta, hogy a sport az nem annyira jön be nekik.
Igen, van 2 fiam, az egyik 17 éves, a másik 15 éves. A nagyobbik nagyon jól tanul, az annyira nem szereti a gazdálkodást, de besegít. Nincsen gond, ha én hiányzok, akkor ketten ők elintézik az istállót, tehát lefejnek minden, úgyhogy főleg a kisebbik az traktorozik már a nyáron, 15 évesen kiviszem a mezőre a traktort, beleállítom bármilyen munkát, meg tud csinálni traktorral, csak ugye az úton még nincsen könyve, nem merem hagyni, hogy ott vezessen, de segítnek.
Feldolgozásban nem gondolkodik tejet feldolgozni? Vagy itt tekerőpatakon éppen elegen vannak, akik ezzel foglalkoznak, és akkor a nyers tejet adja nekik?
A nyers tejet adom, gondolkodtam a feldolgozáson is, de az a helyzet, hogy oda is már ismét egy ember igényt vesz, mert mivel annyi tej van, én örülök, hogy így is a tejautomatákba elég sok tej elmegy, és a feldolgozás az ismét ember igényes. Oda kell állni, nem tudom, hogy egy ember tudná-e győzni.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Gál Emil vagyok, Tekerőpatakról, a Gál Forest cégnek az adminisztrátora. 93 óta foglalkozunk a fával. Először fűrészáru gyártással kezdtük, házi gyártású gépekkel, majd később fejlesztettük a butorgyártásra, és hosszú idők folyamán kialakítottunk elég jó piacot, ami 90%-ban külföldi, nyugati piacra megy, 10% itt bent. És a termékünk nagy része többfajta szép ágyacskák. Sajnos olcsó, mert csak így lehet adni a nyugati piacon. Amit tudunk, belföldön is értékesítünk. Piac elég nehézkés, mert egy gazdaságilag fejlett nyugati piaccal kell versenyezni, ami számtalanszor hátrányos helyzetbe hoz minket. Nálunk a legfontosabb probléma és a legégetősebb probléma, amin kellene javítani, az az alapanyagbeszerzés. Ezt látom fontosnak, hogy nagyon drágán vettük, és nem tudunk férni be a nyugati piacra olyan könnyen. Itt, ha valaki hallja és tud segíteni, itt segítsen, hogy a jeleni helyzetből kicsit elbillenjen a mérleg, mert rengeteg faipari cég leállott, ebből származott a sok munkanélküliség, a külföldre vándorlás, ugye jobb élet reményébe pénzkeresés, fő cél, tudnának segíteni sokan ezen, viszont előbb-utóbb ki kéne nyílni mindenkinek a szeme, hogy a húzóipar ágazatot nem szabad megölni, mert a Székelyföldet a faipar húzta, a húzó ágazat a faipar volt, és mellette ment a többi kereskedelem.
Ma kimondottan csak bútorgyártással foglalkoznak, vagy még mindig épületanyagokat is gyártanak, vagy a gátert is működtetik?
Néha működtessük, sajnos az utóbbi egy évben nem működött, csupán maximum egy hónapot, viszont a fűrészárót azt úgy vásároljuk meg más cégektől. Régebb mi előállítottuk saját részünkre a fűrészárót, de mivel hogy a fa ilyen nehézkes megdrágult, azután rá voltunk kényszerülve, hogy csak a megfelelő méreteket és a minőséget vegyük meg. Ugye egy erdőgazdálkodásnál már minden minőségű fa jön, és ennek csak a 60%-a az lehet a felhasználni bútornak, a többivel meg volt győlő a gond, ugye is az árba nagyon nagy volt, és nem tudtunk beleférni ebben.
Hány munkással dolgozik, hány alkalmazottja van?
Most jelenleg 47-48 változik hetente. Tavaly, és azelőtt legalább 10 évig olyan 60 körül mozogtunk, most egy 10-12%-kal kevesebben vagyunk.
Mi az oka?
Végül munkaerőhiány is volt eleinte, viszont kell szűkíteni, mert ugye a fizetés emelés, az alapbéreket meg kellett emelni, a segédtermékek, segédanyagok, azok mind megdrágultak, és innen tudtuk kivenni azt a pluszot, hogy tudjunk nagyobb juttatást adni az embereknek létszámcsökkentéssel, mert egyébben nem lehetett.
Küzdik-e olyan problémával, mert legtöbb vállalkozónál az is gond, hogy amikor betanítja az embert, az vagy új vállalkozást indít, és ez még mindig a jobbik eset, vagy fogja magát, és akár milyen jó a fizetése, elmegy külföldre szerencsét próbálni. Van-e ilyen probléma itt önöknél?
Ilyen is akadt, ez még a jobbik eset, úgy, ahogy mondta, hogy a vállalkozást indít, ez biztos a helyi gazdaság fejlesztését szolgálja, viszont vannak, akik hallják ugye azokat a 10-20 eurós órabéreket külföldön, azt megállítani nem lehet mit olyan. Fizetést szerintem soha nem fogunk tudni adni, mint ők amennyit ott kapnak.
Említette, hogy bútort visz ki külföldre. Feltétlen jelen kell lenni külföldön, nem lehetne megoldani, hogy itt hazai piacra is termeljenek? Ez létszükséglet?
Meg lehet oldani, viszont nem lehet ezt a mennyiséget eladni belföldön. És ahhoz, hogy ezeket az alkalmazottakot mi megtartsuk, ehhez szükség van egy nagyobb volumenre, mert itt a belföldi piacra 10-15 embernek tudnánk csak munkát adni, és nem akarjuk nagyot.
És a bútor, amit készítenek, ezt a megrendelő cég tervezi meg, vagy saját tervezésű dolgokat tudnak piacra juttatni?
Sajnos ők tervezik meg, és ők szabják meg az árat is, rákérni az ára nem lehet, lehet, végül lehet, hogy még rosszabbul jár az ember, mert végül más keresnek, más gyártót, és akkor maradunk gondolkodni.
Ilyen saját tervezésű bútorokban gondolkodnak-e? Vannak-e egyáltalán ilyen igények egy-két-három ember részéről, hogy ő szeretné önökkel elkészíteni a bútort, és akkor jöjjenek valamilyen javaslattal?
Egyedi termékeket nem, a sorozatgyártásban elférve, nagyon megzavarná ez a folyamatot. Viszont új termékeket mi próbáltunk tervezni, ágyakot pontosabban. Van, amelyik jól bejött, a másik még akadozik, de szerintem fognak. Most ezt mind a családommal csinálom, a fiaim, a feleségem és a fiaimnek a családja, ők is mind itt dolgoznak a cégnél. Na, ők is ügyeskednek, próbálnak új termékeket is eladásra mindennel.
Akkor azt jelenti, hogy látnak jövőt a gyerekek, hogyha viszik tovább a családi hagyományt.
Ebben nőttek fel, ezt látták, már egész pici koruktól mellettem voltak, mindig segítettek. Ha a faipar itt nem fog menni Székelyföldön, akkor nagy baj lesz. Akik itthon maradnak, azoknak még lehetne munkát adni, de adott pillanat annyi volt a megrendelünk, hogy nem győztük gyártani, többet is tudtunk volna, viszont akkor az alapanyag akadozott. Most mintha alakult volna egy picit az alapanyagára, de vannak tehetős emberek, akik biztos meg fogják hallgatni ezt a beszélgetést, és gondolkoznak, mert ezért lehet segíteni.
Ez a tevékenység folyamatos tud lenni egészében, vagy vannak ilyen periódusok, amikor több a munka, máskor kevesebb a munka?
Rendeléstől függ, de most az utóbbi 15 évben teljesen le voltunk fedve minden egyes hónap, nem tudtunk soha megállni, úgyhogy egy hónapot szabadságra mindenki egyszerre, hanem mindig csak úgy szerre, hogy a termelés az folyamatos legyen. Nagy bevásárlóközpontoknak adjuk külföldön. Sajnos nem direktbe. Direktbe nem tudtunk még menni, hanem egy indirekt cégen keresztül.
Most, ha visszatekint a kezdetekre, jó ötlet volt fával foglalkozni, vagy azt mondja, hogy ha én is valami másba kezdtem volna, talán nem lenne ennyi álmatlan éjszakám.
Jó volt a faipar, most sajnos kicsit meg van sugárodva minden. Viszont nekem nem is szakmám, én fémiparos voltam, azt értem, de ebbe is belerázódtam. A kettő szerintem együtt jár, mert gépek is kellenek a fanfeldolgozáshoz. Egyrészt itt most is van, amikor be kell segíteni, célgépet kell összehozni, mert azt pillanatilag nem lehet elővenni a nyugati piacról, vagy bárhonnan. Neki fogunk, megcsináljuk. Tud pályázatunk elég nagy volumenű pályázat, úgyhogy a román áram és az unió részéről is ezek mind ugye nagy segítség volt, mert van lehetőség pályázni. Na csak kicsit nehéz, ki kell bírni mindenkinek. Nekünk nem voltak problémáink, hál' Istennek kibírtuk. Végre jártunk, és a gépekkel be vagyunk szerelve annyira, hogy bármit lehet onnan gyártani pillanatnyilag.
Bővítésben gondolkodnak, hogyha legalábbis ez a rendelés mennyiség megmarad, akkor tervezik a fejlesztést?
Fejleszteni azt mindig kell. Csak egy évben fejleszten az ember, és már azonnal megy vissza. A legfontosabb a piac, és utána az alapanyag, a többi anyagot, hogy szerezzük be, és milyen minőségű alkalmazottak vannak, mert az is fontos. Az alkalmazottak számát túlzásban nem lehet azért felpumpálni, mert így nagy a kiadás utána, még egyelőre ezen kicsit várni kell. Ahhoz megrendelések jobbak kell legyenek, jobb árva valahol.
B-terv van, hogyha esetleg itt megcsapan a rendelés, vagy kicsit nehezebb lesz a nyersanyagbeszerzés, akkor egy másik láb, amin esetleg túlvészeljük ezt a periódust?
Hát a faiparon kívül nem nagyon látok. Hát a faiparon belül lehet, vissza lehet állni fűrészárura, lehet fakitermeléssel, de ezek mind már nehézkések. Nem nagyon van ember. Kevés van, elmentek fizikailag, keményebb munkaerőt igényel.
Bálint Attila vagyok, Gyergyótekerőpatakról.
Mivel foglalkoznak, Attila?
Állattartással és annak a tejének a feldolgozásával.
Nagy az állomány?
Jelenleg egy 20 fős állomány van, amiből 11 fejős tehén van, de hát ez folyamatosan szaporodnak még.
Akkor azt jelenti, hogy van terület is, ami kiszolgálja ezeket az állatokat?
Egy 20 hektáron gazdálkodunk durván, nagyjából ez elég is nekik a téli takarmányra, amikor nem, akkor vásárolunk.
És hogy jött az ötlet, hogy fel is dolgozzák a megtermelt tejet?
A felvásárlói ár az nagyon alacsony, így a feldolgozott termékkel jobban kijövünk, több a munka jóval, de viszont becsületesebb árat tudunk kapni a munkánk után.
Már jó pár éve végzik ezt a feldolgozást.
Lassan 8 éve, hogy ezzel foglalkozunk, előre csak egy minimális, tehát az állatok is egy 4-5 darab tehén volt. Annak se az összes tejét dolgoztuk fel, hanem ugye eladtunk belőle, és aztán így hova tovább nőtt az igény a termékre, és az állatok is így szaporodtak.
Megbírja a család, vagy most már kell alkalmazni is embert, ha van honnan?
Most már egyre több a munkaidőt még családilag meggyőzzük. Ember találni nagyon nehéz, főleg az, hogy tejtermelésben az állatokra is odafigyeljen, és a fejés higiénia, tehát az jobb, ha a család csinálja. Széna betakarítása, ilyesmire oda jó volna, de sokszor még oda se lehet kapni embert.
Mennyire sikerült gépesíteni?
A széna csinálás az géppel történik, 90%-ban igyekszünk inkább a gépesítésre fektetni, mert emberben nagyon nem lehet.
Pályázni is pályázik, vagy próbál saját zsírból megélni?
Még mostanig, amit csináltunk, az minden erőből van. Most volt ez a Magyar Állam, ez a proekonomikás pályázat, arra pályáztunk. Hát a meglévő gépeket kicserélnénk most újra. Nyert is a pályázat, úgyhogy reméljük, hogy a nyáron már tudunk dolgozni vele.
Én úgy látom, hogy a termék skála is bővül. Most hányféle sajta vannak a piacon?
Olyan 15-18 féle sajt van. Ebből 3 olyan van, ami különböző érleléssel történik, tehát 3 hónap, 6 hónap, 8 hónap. Ez is a legnépszerűbb. Aztán mellette van fűszeres sajtok, füstölt sajtok, frissebb sajtok, többféle van.
Most könnyebb ezeket eladni, mert emlékszem, hogy amikor megjelentek a piacon, akkor nem tudták a vásárlók, hogy ez milyen, akkor vették azt a hagyományos sajtot, amit megszoktak. Mi a tapasztalat?
Előre nehézkes volt, nem tudták azt, hogy mi az, hogy érlelt sajt, mi van a sajtban, például egy fűszer benne, egy köménymag vagy egy fokhagyma, tehát ettől előre úgy féltek az emberek, hogy a sajt az miért nem sajt, a fűszer az miért van külön, de most már megbarátkoztak, megszerették, most az érlelt sajtokra is egyre nagyobb az igény, hál' Istennek, hogy el lehet adni a terméket.
Hová jutnak el a termékeik?
Hargita megyében Csíkszereda, Gyergyó és Udvarhely. Magyarországra is kijutunk, van ilyen Székely Fesztivál, azon egy évben kétszer ott szoktunk lenni. Ez úgy le is föti, amit termelünk.
Feltétlen muszáj megjelenni a piacokon, vásárokon, vagy el tudná adni amúgy is a terméket háztól, csak jó, hogyha látják az embert ilyen rendezvényeken.
Ha nem megyünk ki a piacra, akkor nem tudják az emberek, hogy vagyunk. Inkább kijönnek, azt figyeltem meg például Gyergyóba is, a piacra többen kijönnek, jó része átjár tekerőre, de nagy része azért úgyis ott a piacon szereti megvásárolni. Most már itthonról is nőtt az igény, tehát többen jönnek házhoz sajtét, de azért még el kell menni piacra.
Milyen időközönként kell egy-egy új termékkel előrukkolni?
Kell azért belopni újabb termékeket a meglévők mellé. Hát ez úgy szokott lenni, hogy nyáron több a tej, akkor tudunk egy picit kísérletezni, hogy beteszünk egy újfajta fűszeres sajtot, vagy valamit, lássuk, az megye. Ha megy, akkor csináljuk, ha nem, akkor abba hagyjuk.
Volt olyan termék, amit valamiért nem kedveltek a vásárlók?
Még mostanig, amit már próbálkoztunk, az úgy bevált. Nem kellett most azért abba hagyni azt a terméknek a készítését, hogy nem vásárolták meg.
Még mit szeretnének elérni?
Kisebb körbe szeretném eladni, hogy ne kelljen én sokat menjek. Sőt, itthonról szeretném eladni az egész termékemet, de még ez egyelőre nem lehetséges. Nem szeretnék most én külföldre sajtot, csak itthon. Gyergyó, Csík, Udvarhely környékén.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mikrofonunkkal Kovács János bácsinál vagyunk itt Gyergyó tekerőpatakon. Nagyon megváltozott a település képe, ha azt vesszük, hogy gyerekkorában hogy nézett ki ez a falu.
Hát van, nagyon sok van. Mi is el vagyunk változva, tudja én. Meg vagyok öregedve.
Azt szoktam mindig mondani, hogy ez sem mindenkinek sikerül. Úgyhogy örüljünk, hogy megöregszünk.
Így van, na, mi csináljunk. Ilyen az élet. Annyit hányódtunk, hogy ide kerültünk. öregségünkre.
Az emberek szemlélete is megváltozott?
Az én fajtáim, mert nekem nincs sok iskolám. 8 ellenit végeztem, én a munkának éltem, de a jót a rossztól meg tudom különböztetni. Akármikor. Jártam, láttam, én úgy tudok haragudni, amikor hallom a televízióban, hogy miket mondnak, mit csinálnak. Tetszett-e járni Budapesten?
Igen.
A terrorházba jártél?
Igen.
Ott 500 rendes, becsületes embert kivégeztek, és még most is uralkodnak az okosak. Én nem tudom, mi lesz ennek a vége, de jó nem lesz.
Milyen volt itt gyerekkorában a településen?
Csend volt. Mindenki csinálta az ő saját munkáját, mert birtokolt mindenkinek, s abból írt. Aztán azután megzavarodott. Kollektivizálás, mindenféle. Csak hálát adok a fennvalónak, hogy esztendőt dolgoztam a kollektívába, és ott hagytam az állataimot, és elmentem, munkahelyet kerestem, a bányába dolgoztam, 4 esztendőt, és azután elmentem a vasúthoz, és a vasútnál is 5 esztendőt dolgoztam.
Ezt gondolom annyiból jó, hogy akkor most van nyugdíja.
Hát annyiba bizony. Azért, mert ott hagytam a kollektívát. Dolgoztunk a kollektívának részébe. Szénát kaptunk, s a napi egység járt, s ha ne hagyjam ott, most a feleségem ott van a Zagmenyházban, minden hónapban le van téve nekem már 3000 le, és még 280 lejjel, 300 lejjel, ki kell pótoljam, amikor megyek elszámolásra minden hónapban. Ha nem volna, kéne az ember saját magát elrendíteni, úgyhogy ne szenvedjen.
János bácsi, régebben segítették egymást a mezei munkában? Tudtak-e közösen dolgozni? A kollektív előre gondolok.
Hát, hogy ne tudtunk volna közösen, hogy ne tudtunk volna dolgozni? Mikor hova kellett, oda tömörült a nép, értette, azt csinálta.
Ma is megvan ez a segítő készség?
Megvolna az, mert most is segítnek. Most hoztak 13 méter bikfát, vagy 14-et, jöttek segíteni, egyszer rakták, hogy én ne dolgozok. Hát én már a korral előre az, hogy én már 89-ben léptem, október 10-én.
Mivel telnek a mindennapok?
Hátra menjek, ha valamit kell az udvaron tisztítani. Tudja, itt annyi munka volt az ősz folyamás a nyáron, gyümölcsák ott voltak, hát mondom, ne rothadjon el ott a fa alatt az alma. Összeszedtem, amikor 8-10 vederrel volt, akkor nekifogtam, lesaraboltam.
És lett belőle gyümölcslé.
Pálinka lett belőle. Csak ez a baj, hogy most maga a kocsival van, és nem tudom megkínálni. Én nem tudtam munkanélkül ülni, én megszoktam a munkát, abba kell meghalljak, értette?
A szomszédokkal összejár-e?
Hát, ha jól vagyunk a szomszédokkal, mindenkivel összejárunk.
És előkerülnek a régi emlékek, a gyerekkor, a fiatalkor, hogy ezt csináltuk, azt csináltuk. Beszélnek erről?
Olyan nincs, akivel beszéljek olyan.
János bácsi, sosem vágyott el Gyergyó tekerő patakról?
Én nem. Nem egyáltalán. Budapestre is jártam, én ott is dolgoztam, a fiam ott volt, ők vállalták el, de még volt egy budapesti vállalkozó, és az intézte a munkát nekünk. 130 aknát építettünk által, járdákon, s ott az épületek mellett. Meg kellett nagyítani, mert olyan kicsikék voltak, ne? És aztán ott az ember matat, jövőmenjen, mindenféle.
Mi tartotta így Gyergyó tekerő patakon?
Nem kívánkoztam már sehova, sehova, hogy én elmenjek, amit én örököltem a szüleimtől, hogy itt hagyjon, vagy eladjon. Én ilyennel nem foglalkoztam egyáltalán. Ez tartott vissza itt, no. Jó levegő van, még se az árvíz nem vitt el, pedig járt be ide, egészen ide elé járt a nagy víz, de én meg vagyok mindennel elégedve, mert olyan sógorom volt, mint a cukor. Én se édesapámnak, se sógoromnak nem mondtam, hogy én nem mondjak, én nem csinálom. Amit mondtak, azt én csináltam, értette? De jó is volt, jó is volt.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Gyergyó tekerőpatakon készült riportösszállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a Viszonthallásra.